Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast mai hallgatóit és a nézőket is természetesen. Vendégem és beszélgető társam ezúttal Szél Tamás, séf, szakács, és majd a Wikipédia segítségével egy kicsit részletesebb bemutatásra is vállalkozom. Tisztelettel köszöntöm.
Köszöntöm az elnök urat, köszönöm a meghívást.
No, tehát mit találunk a Wikipédiában?
Erre én is kíváncsi vagyok, mert nem tudom.
Hát, a születési dátum az...
Nem titok, 40 talán éves vagyok. Elértem a 40-t, igen.
Hát hozzám képest mindenképpen junior. Michelin csillagos magyar szakács, konyhafőnök. A budapesti Onyx étterem konyhájával Szulló Szabina executive chef mellett, egyébként ő a felesége önnek. 2011-ben Michelin csillagot szerzett. Ő az első magyar szakács, aki bejutott a Bocuse d'Or szakácsverseny döntőjébe, ahol 13-ban a 10. helyen végzett, 16-ban megnyerte a Bocuse d'Or európai döntőjét, zárójelbe hozzáteszem, ez Budapesten volt.
Igen.
Majd a 2017-es lyoni döntőben a 4. helyezést és a legjobb húsétel külön díját szerezte meg. No, de hát itt még nem ér véget a felsorolás, mert kiderül, ugrunk egy kicsit az időben, hogy 17-ben megalakítottak egy saját éttermet a feleségével, 18 júliusában a Stand nevű éttermük nem egészen egy évvel a nyitás után Michelin csillagot kapott. Úgyhogy ezért külön is gratulálok.
Köszönöm szépen. Hát még annyit, hogy van még a Wikipédiában?
Hát itt most megállt, tehát még nem frissítették.
Hát ugye 2022 van, és pár hete ugye sikerült elnyerünk az étterem a második csillagot.
Ugyanaz az étterem.
Ugyanaz az étterem, tehát most már nem egy, hanem két csillagos étterem vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő.
Akkor azért mondjuk el a nevét, hát ha valakinek az érdeklődését sikerül felkeltenünk.
Hát ugye Stand étterem, ami Budapesten található, és most már két Michelin csillagos. Ez egy jó dolog kimondani.
Két Michelin csillag. Mondjuk el azok számára, akik annyira nem kísérik figyelemmel a magyar gasztronómiát, hogy mit is jelent ez a Michelin csillag.
Jó, megpróbálom nagyon-nagyon röviden pár mondatban összefoglalni. Tehát, hogyha valaki meghallja azt, hogy Michelin csillag, akkor egyből a Michelin gumira asszociál, és ez nem véletlen, ugyanis 1800-as évek végén a Michelin gumigyár kitalálta, hogy valahogy elkérni azt, hogy a gumik azok minél előbb kopjanak, hogy minél többet kelljen belőlük vásárolni. És akkor kitalálták, hogy ők készítenek egy szálloda és étterem ajánlót, hogy az emberek utazzanak az autóval, és akkor talán gyorsabban kopik a gumi. Na mindegy, ennek már több mint 100 akárhány éve. Egy nagyon-nagyon komoly kalauzzá nőtte ki magát, és a mai gasztronómiai szakma az a Michelin csillagok alapján kategorizálja magát. És akkor van az egy csillagos étterem, amiből körülbelül világszerte ilyen, hát most ilyen 5 és 9 ezer egy csillagos étterem található a világon. A két csillagosok száma az jóval kevesebb, az nincs a világon összesen 1000, és a 3 csillag az a maximális elérhető csillagszám, abból pedig ilyen, hát ilyen 140-150 darabban összesen a világon.
De Magyarországon két csillagos akkor nincsen, ez az első.
Most már 2 darab két Michelin csillagos étterem van, ugye a Platán étterem Tatán található, ugye a Pesti Pisti vezetésével, illetve jó magunk ugye a Stand étteremmel Budapesten.
Na, gratulálok még egyszer, és akkor ez egy nagyon jó hír. Karácsonyi recepteket talán ilyenkor már nem nagyon érdemes a kedves hallgatók és nézők figyelmébe ajánlani, de azért hadd kérdezzem meg, hogy mi a családnak a kedvenc, amikor otthon készítik a karácsonyi ételt? Az mi szokott lenni, vagy mi volt az idén a karácsonyi asztalon?
Hát én egy picit mosolyogtam, amikor azt mondta, hogy karácsony után egy nappal nem érdemes nagyon receptekről beszélni, mert érdemes. Hál' Istennek egy olyan családból származom, ahol az étkezés az nagyon-nagyon fontos volt, tehát hogy ezért is köszönhetem azt a családi gyökeremnek, hogy az lettem, ami vagyok most. Én úgy fogalmaznék, hogy igazából van ez a két ünnep közötti időszak, vagy vannak az ünnepek, ugye így is hívjuk. Tehát ez a karácsony és a szilveszter, és még talán a vízkeresztet is nyugodtan ide lehet sorolni.
Igen, a mai beszélgetésben ezt mindegyiket külön-külön szeretném érinteni, úgyhogy először maradjunk a karácsonynál.
Jó, hát akkor maradjunk a karácsony, de pont azt akartam én mondani, hogy ebben az időszakban, tehát amikor gyerek is volt, meg most is, tehát legalább 20-30 féle étel az, ami ilyenkor végigmegy, és ez nagyjából ezek hagyományos ételek. Akkor maradjunk a karácsonynál, ahogy kérte. Természetesen a halászlé. Ezt már évek óta jó magam készítem, tehát mindenkinek a kívánsága alapján, hogy az csak én nyúlhatok. Most már azért ez így berögzült mindenkinek, hogy valami oknál fogva ezt én lehet, hogy jól el tudom készíteni.
Akkor hadd szakítsam félbe egy pillanatra. Igen. Melyik fajta? Az alapleves,
mondjuk ki, hogy melyik fajta? Hát a baja, én a bajaira esküszöm.
A bajai.
Amikor ugye rövid idő alatt lobogva bogrács be tud készül, és ez egyébként ez otthon ez úgy néz ki. Egyébként ennek nincsen nagy hagyománya, ez most volt a második olyan alkalom, hogy ez 24-én, akkor kimegyek a teraszra, és akkor ott a bográcsba én elkészítem, és amikor elkészült, akkor most lehet szépen szedni belőle frissen.
Persze én nem vagyok konkurencia, én alapleveset csinálok, de meg tudom csinálni a bajait is, de nálunk a család viszont az alaplevesre esküszik. Na, térjünk vissza a karácsonyi menüre.
Igen, akkor nálunk egyébként egy nagyon-nagyon hagyományos desszert, az például a mákos nudli. Ezt például az anyósom hozta be a családi köztudatban, mert ugye náluk, tehát az én páromnak a gyerekkorában ugye a mákos nudli volt a kötelező karácsonyi desszert, úgyhogy ez most is az. Ezen kívül az anyukám szokott készíteni tepertős, illetve burgonyás sajtos pogácsát, tehát hogy háromfélét, linzert, tehát hogy az anyukám mindig mesüti ezeket a sütiket, meg mézest, meg zserbót is szokott, amit elkészít körülbelül 22-23-án, és ugye ezek tartós sütemények. És akkor ez kitart addig, amíg elfogy. Hát általában nem nagyon szoktam megérni a szilvesztert, de hogyha igen, akkor még egy kis linzerő szokott jutni még 31-én is az asztalra. Aztán mi van még? Természetesen majonézes rumpisaláta, és hát ugye majd fogunk beszélni a halakról is, remélem, hiszen van közös szenvedélyünk, de hát ugye a rántott hal az egyébként az ilyenkor karácsonykor is szerintem egy kötelező dolog. Az, hogy most ez ponty, vagy harcsa, vagy csuka, vagy süllő, vagy kecsege, az már egyéni ízlés döntése. Mi a pontyra esküszünk?
Nem kötelez bennünket senki sem arra, hogy az én tervezett logikám szerint haladjunk, akkor ha már így szóba került, valóban van egy közös szenvedélyünk, ez a horgászás.
Igen.
Mind a ketten horgászunk. Mi volt az idei legnagyobb fogás?
Hú, hát egy picit kezdjük korábbról. Minden évben megfogadom, hogy na majd jövőre több napot fogok horgászni, aztán valahogy úgy alakul, hogy évről-évre egyre kevesebbet. Úgyhogy hát ugye természetesen, aki nem tudja, de mi tudjuk mind a ketten, hogy amikor ugye kimegy az ember horgászni, akkor a fogási naplóba be kell x-elni azt a napot, amikor kimegyünk. És ezáltal egy pontos statisztikánk van, hogy egy évben hány napot horgászunk és milyen napokon, és hát sajnos ezt az évet 22 nappal sikerült. Ez negatív rekord nekem a 22 nap.
22 nap az gyakorlatilag második, harmadik hetente, tehát két-három hetente.
Igen, körülbelül két-három hetente, egy-két nap. Én próbálom már egy picit tömbösíteni, tehát hogy nem inkább egy napokra, hanem inkább kettő-három napot egybe, és akkor úgy menni elhorgászni. De a kérdésére válaszolva, idén, amit nagyon-nagyon élveztem, és egy nagyon-nagyon jó fogás volt, az egy 98 centis csuka volt.
A szép csuka már.
Szép csuka, de természetesen visszaengedtem, úgyhogy ő nem végezte az asztalon, úgyhogy hadd szaporodjon.
Hal. Maradjunk a halnál. Igen. Említette, hogy a karácsonyi menüből nem hiányozhat a önöknél sem a halászlé és a rántott hal. Én ezen elgondolkodtam korábban is már, hogy van egy barátom, aki hal termeléssel foglalkozik, és 300 hektáron termel halat, zömében pontyot. És nekem azt mesélte, hogy a bolti értékesítés, tehát nem amit egyesületeknek értékesít, de a bolti értékesítésnél karácsony előtti héten adják el az éves forgalomnak a felét, és az év többi hetében adják el a másik felét az általuk megtermelt halnak. Számomra a kérdés a következő. Nagybecsben tartjuk a halat, mert karácsonyra azt tesszük, azt választjuk. Most, hogyha ez így van, akkor az év többi részén vajon miért nem fogyasztunk halat? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy halászlé, rántott hal. De hogyha régi receptkönyveket fellapozunk, hát ha 150 féle recept nincs, a halak, különböző halak, az előbb elmondta harcsa, csuka, süllő, ponty, stb. Kecsege elkészítésére, akkor sem ennyi. És ugyanakkor nagyon leegyszerűsödött az otthoni hal készítési kultúra. Mi lehet ennek a két dolognak az oka?
Próbáljam meg röviden összefoglalni, vagy egy ilyen diplomamunka terjedelemben mind a kettő. Hát, mennyi időnk van?
A podcast terjedelemben.
Jó, akkor menjünk sorba. Tehát az első kérdés, az nagyon is jogos, és lehet egy pici kritika akár is, sőt nevezhetjük talán egy költői kérdésnek. Való igaz így van, hogy gyakorlatilag az én szakmámban évtizedek óta jelen van ez a probléma. Ugye én is pontosan tudom a statisztikákat, mi is ugye az éttermekben dolgozunk ugye halakkal. Egész egyszerűen azt tudom erre mondani, hogy kulturálisan itt a Kárpát-medencébe, annak ellenére, hogy itt a Duna, itt a Tisza, és ugye a szabályozás előtt ugye egy nagyon-nagyon gazdag halkultúrával rendelkező ország voltunk és vagyunk is, de ettől függetlenül az elmúlt évtizedekben így alakult a mi kultúránk, hogy nem annyira lettünk halasak, én így szoktam mondani, nem annyira lettünk halasak otthon a konyhában, mint amennyire képesek volnánk, vagy hogy amennyit el is tudnánk viselni, úgymond, tehát sokkal gyakrabban lehetne halat fogyasztani, tény. Egész egyszerűen ezt nagyon leegyszerűsítve én annak tudom be, hogy a hal elkészítése, illetve a halnak a feldolgozása, tehát az átlag háztartásoknak az macera. Tehát egyrészt nehéz előkészíteni a halat. Nekünk nem. Tehát látom is, hogy rosszallóan néz rám, hiszen mi tudunk halat filézni, meg tudunk halat bontani, és általában, de ezt mit csináljuk otthon, így van?
Tehát, ez így van.
Na, de hogyha nincs horgász a családban, akkor ez egy macera. De hogyha meg is van ez a hal, és valaki el is készíti, akkor mi mindig ott van az, hogy ugye az édesvízi halak többnyire azok szálkásak. És például egy kiragadott példával tudnám ezt bemutatni, hogy például az én anyukám az gyerekkorában soha nem evett halat, mert az volt az én nagymamámnak az itinerje, hogy halat nem eszünk, mert szálka van benne, és a torkotokon akad. És mikor az én nagypapám viszont sokkal inkább vágyott arra, hogy na hát, hogy akkor Margitka, akkor én ennék halat, és akkor el lett készítve az a bizonyos halétel. Tehát akkor a nagymamám által az volt az itiner, hogy amikor halat eszünk, akkor senki nem beszélhet, nem beszélgetünk, mert akkor a szálka a torkunkon akad, és akkor megfulladunk. Úgyhogy a anyukámnak például így maradt ki a gyerekkori ényéből a halevés, és hát én egyébként nagyon egyszerűen ezt könnyen el tudom képzelni, hogy ez így alakult.
Van egy ilyen előítélet?
Hát van egy ilyen előítélet, és sőt, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a karácsonyi halevő időszak, tehát hogy mindenki tényleg a halászlé és a halétel, és akkor egy picit ez a mentalitás, hogy akkor tudjuk le karácsonykor az éves halfogyasztás, és akkor így jók vagyunk. Nem értek vele egyet, hiszen horgász emberként azért én is viszek haza halat, és egyébként a családom az mindig, sőt, általában rosszallóan szoktak rám nézni, hogy kevés halat viszek ahhoz képest, amennyit fogni szoktam, mert ugye nagyrészt el szoktam engedni a nagyját, de hogy igenis ehetnénk sokkal többször halat, hál' Istennek azért nálunk azért többször előfordul.
Mondjuk, hogy ha a szálkától fél valaki, akkor vesz harcsafilét, nem olcsó az igaz. Pontyot nem tudják úgy lefilézni, hogy ne legyen benne szálka, valamennyi marad benne. De hogyha meg nagyon fél tőle, akkor ott van, lehet kiváló halfasírtot csinálni például.
Így van.
Tehát akkor pedig ledarálta már a húst, átott, akkor az a szálka nem okozhat problémát. Váltsunk témát. Gasztronómia. Az elmúlt 10 évben, minden esztendőben meghívtak az év bortermelője díj átadására. Ez mindig február első hétvégén szokott lenni. Az volt a tapasztalatunk a feleségemmel, megtudtuk egészen pontosan, hogy mikor megszavazták az év bortermelőjét, tehát megválasztották, akkor úgy készültek erre a nyilvános díjátadóra, hogy kiválasztottak 4 séfet az ország különböző pontjáról, és lementek a pincébe, elkezdték kóstolgatni a bort, és az egyik azt mondta, no, ehhez a borhoz én egy ilyen előételt tudok elképzelni. Jött a következő, én ehhez egy ilyen főételt, és így tovább, és így tovább. És a borhoz, a borokhoz, az év bortermelője boraihoz komponálták meg a menüsort. És a feleségem nekem azt mondta több alkalommal is, hogy az év gasztronómiai élménye számára, pedig elég sokfelé jártunk a világban, az ez az esemény. Tehát tudunk valamit. Egyrészt azt gondolom, hogy 90 óta jelentősen fejlődött a magyar gasztronómia. A Michelin csillagok is ezt bizonyítják. Szerintem fejlődtek és javultak, sokat javultak a boraink. 90-hez képest meg különösen. És időnként azt tapasztalom, hogy mégis annak a tudásnak az éttermek egy része hiány van, hogy amikor leülök, rendelek valamit, és én nem tudom, hogy mivel fűszerezte, hogyan ízesítette, és azt kérem, hogy ehhez ajánljon valami bort, akkor olyan tanástalanság lesz úr rá a pincéren. Miért van ez így? Miközben a gasztronómiánk fejlettebb lett, sokat javult, parádés konyhákat látunk, boraink kiválóak. Miért van ez így?
Hát egy picit nem annyira értek egyet ezzel a felvetéssel, mert azért a...
Lehet, hogy nem egy helyre
nem,
járunk.
Nem, hanem hogy a kategóriákat azt egy picit szét kell bontanunk, és akkor egy picit menjünk bele és boncolgassuk. Az étel és a borpárosítás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az egy szakma. Tehát külön az, hogy az ételt és a bort párosítani tudjuk, az nem a séf feladata, az nem a pincér feladata, az a szomeliének a feladata.
Tehát, de nincs minden.
Így van. Tehát pontosan ez, hogy nem minden étteremben van szomelié, nem minden étteremben van olyan szintű borkínálat, hogy a szomeliét igényeljem, és általában az egyszerűbb helyek, tehát a kockásabaszos helyek, ott nem annyira fontos, nem annyira van előtérbe helyezve az étel és a bornak a párosítása. De egy picit magasabb szintű étterem esetén, mint ami a mi éttermünk is.
Na, ezt akartam is kérdezni, és önöknek ez hogy van? Van szomelié?
Már hogyne volna, természetesen van, és nálunk nagyon-nagyon fontos az étel és a bor párosítás, olyannyira, hogy ugye van egy menüsorunk, és van egy borsorunk is, ezt így is hívják, hogy bors. Sor, és akkor ezt a vendégnek az egyéni döntése, hogy ezt a szomelié ajánlatát elfogadja, és akkor prezentálja minden egyes fogáshoz a megfelelően kiválasztott és harmonizáló bort. Avagy megvan a vendégnek ugye nyilván az a döntése, és ugye nyilván egy étterem annál büszkébb, hogyha minél szélesebb a bor kínálata. és mi is hál' Istennek egy elég széles borkínálattal rendelkezünk, elsősorban magyar borkínálattal is, már a külföldi vendég nagyon-nagyon kíváncsiak a magyar borra, ami egy abszolút egy pozitív fejlemény. A vendég ki is tudja választani a szomelier segítségével, hogy mondjuk ajánljon ehhez az ételhez egy palackbort, és akkor a szomeliernek kötelessége minimum 5-6 vagy akár 10 féle bort is, hogy ez és ez, azért, mert úgy vannak a savak, tehát hogy a megfelelő párosítás az tényleg tud működni. Úgyhogy egy magára valamit adó étterem az nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy a borpárosítás is megfelelő legyen az ételhez, de viszont itt szakácsként szeretném azért azt elmondani, hogy az van kiírva általában, hogy étterem, tehát hogy étkezzünk. Ugyanis egy neves borász, akivel egyébként nagyon jó kapcsolatban vagyok, egyszer a fejemhez vágta, hogy te borhoz írod az ételt? Hát mondom, nem. És akkor, de miért nem? Ilyen pikérten. Hát mondom, azért, mert az van kiírva, hogy étterem, és mondom, hogy ha én kitalálok egy ételt, akkor azért van a szomelé, hogy az legalább tudjon ajánlani 5-10, 20-100, 1000-10000 bort. És ez így nagyjából így rendben van. Természetesen az, amikor ugye borvacsorákról beszélünk, vagy boreseményekről, ez is egy nagyon-nagyon számomra kedves szakmailag kedves folyamat, amikor a borhoz főzünk, ilyen is van. Tehát az is egy nagyon-nagyon jó kihívás, amikor 7 furminthoz kell főzni mondjuk egy menüsort, de ugyanakkor az a menüsor az úgy van összerakva, hogy az teljes mértékben megállja a helyét, és nem unjuk meg az étel sem, meg a bort is, annak ellenére, hogy mondjuk 7 fehér bor van hozzá. Ilyen is létezik. Úgyhogy rengeteg tematikus borvacsorát készítettem már a pályám során, és ezek mind-mind nagyon-nagyon kellemes emlékek. Egyébként még annyit hozzáfűznék, hogy általában nem elég egy alkalom, hogy a borász vagy a szomelié és a séf leülnek, és akkor kitalálják az ételt, hanem amikor kitalálják, nagyjából megvannak az aromagyökök, hogy nagyjából milyen ételt kell, savasabbat, zsírosabbat, tropusi gyümölcs, és akkor valami olyasmi gyümölcsöt keresünk hozzá. És akkor általában van egy próbakóstolás, és akkor itt még mindig bőven van mit csiszolni, hiszen az, hogy egy étel mennyire sós, mennyire édes, mennyire savas, mennyire zsíros, mennyire keserű akár, tehát ezt nagyon-nagyon szépen össze kell tudni játszani. És hogyha ez sikerül, akkor egy maradandó élmény születhet belőle.
Hát ha a hallgatóknak és a nézőknek eddig nem kezdett el összefutni a nyál a szájába, akkor azt gondolom, most egy ilyen érzékletes bemutató után ez biztos, hogy megtörtént. És az előbb mondtam, hogy karácsony, de a karácsony után, és itt van előttünk az új év, mivel készülnek új évre otthon?
Hát az új év is nem azt mondom, hogy klisék, mert ez pejoratív szó, de hogy a hagyományok. De ezeket a hagyományokat is egyébként attól függ, hogy hogyan nézzük. Ugye Magyarországon ugye lencsét szokás enni, mert ugye ez a pénz szimbolizálja, és hogy akkor meggazdagszunk a következő évben. Malacot szokás enni, hiszen kitúrja nekünk a szerencsét. Halat nem szokás enni, mert ugye akkor elúszik a szerencsé.
Igen, elúszik a szerencsé.
Na igen, ám, de más országban például kimondottan halat szokás enni, mert hogy beúszik hozzánk a szerencse. Tehát, hogy azért itt is azért attól függ, hogy mennyire hallgatunk a babonákra. Itt is általában a gyerekkor az, ami meghatározza az újévi menüt. Tehát lencse főzelék az biztos, hogy van. De az nem csak új évkor, hanem az már 31-én szilveszter napján el szokott készülni. Meglehetősen tetemes mennyiség, és akkor azt akár még másodikán, harmadikán is szívesen fogyasztja a család. Malacot is először szeretettel szoktunk sütni, illetve az anyukám szokott hozzá készíteni párolt káposztát, hol fehéret, savanyú káposztát, fehérborosan, hol pedig a klasszikus lila párolt káposztát. Ezek is olyan ételek, amik azt gondolom, hogy nem szabad, hogy hiányozzanak az asztalról, hiszen ezek hagyományok, ezek emlékek. Tehát, hogy én mai napig ezekből táplálkozom az étteremben is. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos számomra, hogy ezek a hagyományos ételek, de jól elkészítve kerüljenek az asztalra.
Zárhatjuk a mai beszélgetésünket egy jó malac sült recepttel, hogy akkor hogyan lehet jó sütni, hogy ropogós legyen a bőre, de puha legyen a húsa?
Hát lehet. Hát először is olyan malacot kell szereznünk, ami megfelelően van előkészítve ahhoz. Tehát ez azt jelenti, hogy sajnos előfordul, hogyha ha malacot túl forró gőzzel, vagy túl forró vízzel forrázzák le, akkor a bőrén olyan kémiai reakciók mennek végbe, utána nagyon-nagyon nehéz picit ilyen vértizadós otthon ropogós bőrt varázsolni. De általában én azt szoktam javasolni, hogy minden esetben a malacot, vagy akár ez lehet mondjuk egy sertéscsülök is, tehát nyugodtan ez érvényes minden nemű ilyen bőrös húsa. Jól befűszerezve általában a sóbors kömény, tehát a kömény az nagyon szereti a malacot, vagy a malac szereti a köményt, hogyha már tepsibe végzi. És akkor én ezt mindig egy pici sörrel, általában búzasörrel, mert ez egy picit szelidebb az íze, nem annyira kesernyi, és ezt fölöntöm, rakok bele hagymát, fokhagymát. Letakarom sütőpapírra, majd letakarom alufóliával is, tehát jól leszigetelem, és akkor alacsony hőmérsékleten, ez ilyen 130-150 fokon, addig sütöm sütőbe, mondhatni párolom, ugye letakarva, amíg ugye úgy szoktuk mondani, hogy rezegős nem lesz. Tehát amikor ugye látjuk rajta, hogy a bőre ilyen üveges és rezegős. És amikor ez már vajpuha, de egyébként egy kést, hogyha beleszúrunk, akkor ugye gyönyörű szépen látjuk, hogy vajpuha, akkor én általában kiszoktam menni a tepsiből, rárakom sütőrácsra, alárakom a tepsit, hogy ugye a kifolyó zsírok meg a levek azok ne a sütőt rondítsák el, és akkor ilyenkor egy ilyen 200 vagy akár 250 fokos hőmérsékleten gyönyörű szépen ropogossá lehet varázsolni a malacot vagy a csülköt. Akinek pedig van otthon kemencéje, az pedig szerencsés, mert azt meg tudja csinálni egy kalap alatt az egészet.
Hát akkor egyrészt megköszönöm a receptet, a kedves hallgatóknak, hogyha van kedvük esetleg ezt kipróbálni, akkor sok sikert hozzá, és megköszönöm a beszélgetést, de én azt javaslom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen vízkeresztről nem beszéltünk még, és a következő alkalommal a vízkereszt és az ehhez kapcsolódó hagyományok és konyhai praktikák talán érdekelhetik a kedves hallgatókat és a nézőket. Most minden esetre megköszönöm mindenkinek a figyelmét, viszontlátásra.
Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.